Intézetünk az híres volt arról, hogy itt mindenki igazgató, úgyhogy most az elnök, a prezident után az igazgatók következnek. Úgyhogy át is adom a szót Liszka Józsefnek, aki az etnológiai központunknak az igazgatója Komáromban, és hát értelemszerűen etnológiai kutatásokkal foglalkozik ez a részlegünk.
Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Amikor arról beszéltünk, hogy milyen előadásokkal kéne megtölteni ezt a konferenciát, akkor arra elhatározásra jutottunk, hogy ne az egyes részlegek eredményeit soroljuk elő, hanem valamilyen problémát vessünk fel, ami a adott tudományszakhoz kapcsolódik. És jó magam is így választottam a előadásom címét, aztán belőle adódó ugye, problematikát is. Lehet hallania? És nem beszélek bele? Igen. Így. Jó, köszönöm szépen. Most már haladó hagyományokat követve én is ülve maradnék, hogyha már elnökünk így kezdte, akkor nem szeretnék itten kilógni a sorba, úgyhogy ha megengedik, én is ülve maradok, és be szeretném mutatni az első diaképet, amin másfél óráig dolgoztam, úgyhogy tessenek ezt majd megfelelően értékelni. Tehát előadásom az tulajdonképpen egy ilyen átmeneti problémát vett fel a nemzeti néprajzoktól az európai etnológiáig, vagy fordítva a címe. Most amikor a Fórum Kisebbségekről Intézet Komárom Etnológiai Központját létrehoztuk, ez jövőre lesz 15 éve, ez itt a reklám helye, tehát jövőre majd ott valami hasonló konferenciát fogunk szervezni annak a megünneplésére. Tehát amikor azt az intézmény részleget létrehoztuk, akkor az etnológia szót a magyar címben európai etnológia értelemben képzeltük el használhatónak. Most a logónkat nem fogom elemezni, annak egy nagyon bonyolult és sokat mondó szimbolikája van, de majd egy év múlva tessenek eljönni, és akkor elmagyarázom, mit jelent ez a logó. De a intézményünknek a német, illetve a szlovák megnevezésében benne van az európai etnológia kifejezés is. De miért, föltehető a kérdés, ugye, hogy miért etnológiát mondunk, és miért nem volt jó a néprajz egyszerűen a intézmény nevéhez. Mielőtt erre a kérdésre megkísérelnék választ adni, azért egy kérdést szeretnék tisztázni. Itt a címben ugye felvetődik a nemzeti jelző. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a nemzeti és a nacionalistát az teljesen más fogalomnak tartom. A nemzeti a néprajzi tudományok fejlődésében a 18-19. században kialakult tudományszaknak a jellemzője volt, hiszen a népet tartották a nemzeti kultúra alapvető pillérének, a megújítójának, a nemzeti nyelv pallérozására tartották alkalmasnak a népköltészetet. Tehát a néprajzban a nemzeti az ezt a tendenciát jelenti egész gyakorlatilag napjainkig, miközben a nacionalista az kirekesztő, akár faji alapon kirekesztő, tehát tulajdonképpen a náci Németország és annak a korszaknak más országai néprajzaira is teljesen vagy részben jellemző tendenciákat értem alatt, a kettőt azt teljesen másként értelmezem. Magát a nemzetit, nacionalistát nem tudom elfogadni, a nemzeti véleményem szerint akceptálható, még akkor is, hogyha jó magam úgy gondolom, hogy a néprajzi kutatásban nem biztos, hogy ez a legjobb irány, ez a fő irány, tartok, tehát feltételezek eredményesebb kutatási módszereket is. Amennyiben a tudománytörténeti előzményeket vizsgáljuk, általában az a kép alakul ki bennünk, hogy maga a néprajz, ugye ez az európai nemzetek nemzettévállási folyamatainak a folyományaként jött létre azonnal a kezdeti szakaszában, egyszeres mint azoknak az eredményeként, és egyszeres mint ezeket a folyamatokat erősítő, azokat munícióval ellátó fiatal tudományszakként. Ilyen értelemben szokás idézni a magyar népköltési gyűjtéseknek az első felhívását, a ja bocsánat, nem mutattam épületünket, a etnológiai központot, ugye ez a Fórum Intézetnek a somorjai épületében vagyunk, de a Komárom Etnológiai Központ is egy gyönyörű épületben van, de mielőtt nagyon irigykedni kezdenének, azért megmutatom, hogy nem az egész a miénk, sőt az a felső rész a miénk, ahol vagyunk, csak béreljük, de hát mégis ilyen szép körülmények között lakozunk, és most visszatérve az első népköltési felhívása az a Pozsonyi Magyar Hírmondóban jelent meg 1782-ben, és arra buzdította a lap olvasóit, hogy német, francia, olasz példát felhozva, hogy a nemzeti nyelven megfogalmazott népköltészeti alkotásokat gyűjtsék, és ez hozzájárul a nemzeti nyelv pallérozásához is. Nem fogom felolvasni itt egész szöveget, ha valakit érdekel közben olvashatja. És hasonló ideológiai hátterű felhívásokat ebből az időszakból, tehát a 18. század vége, a 19. század elejéről a más közép-európai népek gyakorlatából is bőven lehetne idézni. És aztán általában ez a szellemiség határozta meg a későbbi nemzeti néprajzi tudománytörténeteket is. Tehát sok esetben a népi kultúra, mind a nemzeti kultúra pillére ez volt az alap, és aztán ennek ebből levezetve egész gyakorlatilag napjainkig mutatják be egyes nemzeti néprajzok a saját kutatástörténetüket. Olyannyira, hogy Wolfgang Gasuba, aki neki már most már magyarul is olvasható a Bevezetés az Európai Etnológiába című munkája. Ebben a munkában szintén gyakorlatilag a német néprajznak a fejlődési vázlatát adja. Ha megnézzük a magyar vagy a szlovák, de gondolom, hogyha a román vagy szerb tudománytörténeti munkákat is megnézzük, a 19. századról beszélek most, hogy ezeknek a népeknek a tudománytörténetét végigolvassuk, akkor az derül ki, mintha ebben az időszakban a magyar, a szlovák, stb. Néprajzkutatók gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban nem lettek volna egymással, mintha nem ismerték egymást, nem is vettek egymásról tudomást. Tehát úgy egy országon belül, Magyarországon belül úgy szolgálták adott nemzetnek a néprajzát, mind a magyarok, mind a szlovákok, mind a románok, egy gondolom, és így tovább a többi nemzet is, hogy közben egymásról a tudománytörténeti munkák tükrében legalábbis, mintha nem vettek volna tudomást, ami nem biztos, hogy így volt, ez egy újabb kutatásokat igényel, hogy megnézzük megint a forrásokat, hogy is nézett ki ez az időszak, és valóban ennyire elszigetelten éltek volna egymástól az egyes kutatók. Tehát van a néprajzi tudománytörténetnek egy ilyen nemzeti vonulata, miközben azért más olvasat is van a forrásoknak a tanulmányozás alapján, hiszen már a kezdetektől kimutathatóak olyan próbálkozások, amelyek ezt a nemzet önmagába fordulás mellett a szomszédos népek felé való nyitást is hangsúlyozzák. Voltak éppen a német földről szétsugárzó nemzeti néprajz, tehát a német hatásra alakultak ki egyes közép-európai népek meg a néprajzi kutatásai, és ilyen nem német ként indult, ami persze csak látszólagos, de mégiscsak így van. Johann Gottfried Herdernek a munkájára a Stimmen der Völkerin Lieder, tehát a népek hangjai a Dalaikban című kötetéről beszélek, ami 1778-ban jelent meg. Ez a német nyelven megjelent népköltési gyűjtemény az akkori európai népek népköltészetéből ad német nyelvű válogatást, tehát egy ilyen összeállítást, miközben még a úgynevezett vadnépeknek, tehát Európán kívüli népek hasonló műfajaiból is ad mutatványt. Tehát tulajdonképpen amolyan forrásgyűjteménye a később összehasonlító népköltészeti kutatásoknak. Miközben az igazsághoz hozzátartozik, hogy Herder nem ilyen könyvet akart annak idején készíteni, ő német népköltési gyűjteményt akart létrehozni, de mivel nem volt megfelelő mennyiségű és minőségű eredeti német anyaga, ezért választott ezt a megoldást, hogy egy ilyen fordítás kötetet adjon közre, és miközben ezt közreadta, ezzel óriási hatást váltott ki a közép-európai népek körében. Nyilván elkezdték olvasgatni a könyvét, látták benne a saját népükhöz kapcsolódó szemelvényeket, illetve azok hiányát esetleg, és ennek hatására elkezdődtek a nemzeti néprajzi népköltészeti kutatások. Most itt még sorolhatnám hosszasan a hasonló példákat, csak Giuseppe Cocchiarának a megfogalmazását szeretném idézni, aki az ezt követő folyamatokról mondta azt, hogy ezt követően már nem a nagyvilág, hanem a saját országuk népdalait tekintették kutatásuk tárgyának. Tehát tulajdonképpen áttértek a saját néprajzának a kutatására. Közben persze, mint mondtam, a források vizsgálata során más irány, más folyamat is rekonstruálható lehetne. Erre néhány példát engedjenek meg, felhozzak. Közben még azt hiszem, itt lett volna valami, de nem annyira érdekes, azt átugrottam. Eléggé kevéssé ismert és nem teljesen néprajzi forrásnak tekinthető, de mégis valahogy a néprajzhoz kapcsolódó adatnak minősíthető a Komáromi Mindenes Gyűjteményben megjelent cikk, amiben itt meg egy nemzeti magyar, illetve szlovák népköltészeti gyűjtemények borítóit látjuk, tehát Kollárnak, illetve Erdélynek a népköltészeti gyűjtemény pontosan ugyanazt a ideológiát, ugyanazt a szellemi hátteret képviselte mind a kettő népköltészet összeállító. Most rátérünk a Komáromi Mindenes Gyűjteményben megjelent idevágó megpróbálom felolvasni. Semmi sem szolgálhat nékünk nagyobb gyalázatunkra, mint az, hogy a régi és távol lévő népeknek históriájukon kapunk, azonban a szomszéd népeknek erkölcseiket, szokásaikat és természeti bélyegeiket nem esmérjük. Rendszerint igen tökéletlen ezek felül a mi képződéseink, mintha másoknak segítségek nélkül magunknak elégségesek volnánk, vagy mintha magunkon kívül semmi becsületre méltó dolgot egyebekben nem találhatnánk. Eddig az idézet a Komáromi Új Mindenes Gyűjteményből, de további példákat is lehetne mondani, ahol a szomszédos népeknek a kultúrája, erkölcsi szokásai megismerésére buzdító sorokat olvashatunk. Nagyon ismert Ján Csaplovicsnak, vagy Csaplovics Jánosnak, ahol tetszik, mind a magyar, mind a szlovák néprajztudomány elődjének tekinti Csaplovics munkásságát. Híres mondata, Magyarország Európa kicsinyben. Tehát úgy feltételezte, mint Csebben a tenger, akkori Magyarországon vizsgálhatóak az európai néprajzi, etnikai, kulturális tendenciák, hiszen itt a természetföldrajzilag és etnikailag is annyira sokszínű az akkori Magyarország, hogy itt tulajdonképpen ilyen modellezhetőek az európai problémák. Ő meg is próbálta maga a korszínvonal maga eszközeivel, igaz a sztereotípiákra hagyatkozva, de összehasonlítani a korábbi Magyarországnak a népeit. Az összehasonlító néprajzi folklorisztikai vizsgálatunknak aztán további példát is lehetne sorolni, de most már inkább csak ilyen címszavakban hadd mondjak néhányat. Ez ismertemnek számít a Metz Hugo által szerkesztett, aki szepességi születésé volt egyébként, de Kolozsvárot tevékenykedett, összehasonlító irodalomtörténelmi lapoknak a kiadás, ami 1870-1888 között jelent meg több nyelven, tehát akkori európai kultúrnyelveken egy csomó népköltészeti adatokat ide-oda fordítva, tehát nagyon, nagyon jó ilyen kapcsolatrendszert tudott kialakítani. És az, hogy ilyen viszonylag hosszú ideig megjelent, azt is bizonyította, hogy még talán olvasó is voltak, tehát valami hatása is volt a lapnak. Hasonlóan szép és szemléletes példa ezekre a korai összehasonlító kutatások, a Hermann Antalnak a munkássága, aki 1880 és 1907 között szerkesztett egy német nyelvű lapot, az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, ami a korabeli Magyarország és a szomszédos országok népeinek a összehasonlító néprajzi orgánuma akart lenni. Ennek volt egy melléklapja is, az Etnológiai Közlemények, ami viszont az első magyar nyelvű néprajzi lapnak számít. Ezek a korai kezdeményezések a maguk korában még nem nevezték ugyan európai etnológiának magukat, ám szemléletmódjukban tekintve mégis nagyon közel álltak hozzá. Ez az európai etnológia, mint önálló tudományos disziplína vagy irányzat jóval később az 1930-as években jelenik meg a svéd néprajzkutató Sigurd Erikssonnak a jóvoltából, de igazán tulajdonképpen a pályáját, a virágkorát most kezd élni, tehát utóbbi évtizedekben mind a német nyelvterületen, mind a skandináv országokban egy reneszánsz van az európai etnológiának, és egy csomó kutató foglalkozik vele, és próbálta meghatározni ennek a lényegét, módszertanát, és a természet, a dolog természetében adódóan természetesen mindenki a saját maga, tehát ahányan, annyiféleképpen határozták meg. Így inkább azt mondhatom, képpen európai etnológia alatt, voltak éppen a korábbi, ezt a nemzeti önmagát, a néprajzi módszert helyettesít, illetve egészíti ki azzal, hogy más európai kulturális megnyilvánulásait is vizsgálja. Ezzel lényegében a néprajztudomány összehasonlító komparatív irányzatait emeli magasabb rangra. Amelyet a korábbi európai néprajztudományokban és főleg a kelet-közép-európai néprajzban ugyancsak hagyománynak minősíthető archaizmus kutatással szemben bizonyos fokú jelenkutatásra is koncentrál. A kulturális és szociális antropológiának tulajdonított munkamódszereket, hangsúlyozom, hogy csak tulajdonítják ezeket a munkamódszereket, hiszen ez a nagy része megvolt a hagyományos néprajz is. Ezeket szintén fokozottabban a résztvevő megfigyelést, a kérdőjeles felméréseket, és így tovább hatékonyabban hangsúlyozza. Az európai etnológia tehát nem azt jelenti egyszerűen, hogy Európa népeinek népi kultúráit vizsgálja. Nem egy szimpla gyűjtőmedence, ahová beöntjük a svédek, olaszok, magyarok, okcitánok, románok, stb. Népi kultúráiról nyert ismereteket, sokkal inkább szemléletmódot, részben módszert jelöl. Azt tudnélik, hogy amíg a néprajz a német jól megkülönbözteti ettől oszkundem kifejezéssel a saját népi kultúráját vizsgálja, addig, amíg az etnológia az Európán kívüli népeknek a kultúráját vizsgálja, erre a népen, németnek szintén külön szava van, a Völkerkunde, addig az európai etnológia a már emélt európai problémákkal foglalkozik. Természetesen egy leegyszerűsített kép, amit az is bonyolít, hogy ahány ország szinte annyiféleképpen emezik ezeket a kifejezéseket. A szlovákban például az etnológiának jóval univerzálisabb a jelentése, és már magába foglalja végül is a saját népkutatását, végül tudományszakot, tehát a hagyományos néprajzot, épp úgy, mint a népek kultúráit vizsgáló irányzatokat, vagy éppenséggel a európai etnológiai értelemben vett irányzatot, és ezek az intézmény nevekben is rendre visszatükröződnek, mind a szlovák viszonylatban, mind a német nyelvterületen. És végezetül, ha megvizsgáljuk a magyar néprajz 20. századi nagy szintetizáló eredményeit, magyarság néprajza, magyar néprajzi lexikon, magyar néprajzi atlasz, vajdasági... Már biztos jó lesz a végére. Vajdasági magyar néprajzi atlasz, magyar néprajz 8 kötetben, amiből már tudjuk, hogy minimum 9 kötet lesz, de lehet, hogy még több is, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy ezek a szigorúan nemzeti keretek közt vizsgálják, illetve mutatják be tárgyukat. Szerényen megjegyzem, hogy szellemiségében a szlováki magyarok néprajza is ilyen, ebben a sorban helyezkedik el. Noha tudatosan igyekeztem a kapcsolódási pontokra, a internetnyújus összefüggésekre is rámutatni, viszont magának a kutatás objektumának a megválasztása, tehát szlováki magyarok, predesztinálta arra, hogy mindössze egy nemzeti, ha úgy tetszik, nyelvi keretek közt megfogható kultúra leírása legyen. Míg a korábbi szlovák munkák, tehát a két világháború közöttiek, illetve a rendszerváltás előttiek nagyjából durván, tehát a Szlovenská vlasztiveda, a szlovák honismert, a Csehszlovenská vlasztiveda, a csehszlovák honismert, diszlovák és a folkkultúr, szlovenszkolúd, és így tovább, szintén hasonló módon nemzeti keretek közt ragadták meg és ábrázolták tárgyukat, addig az újabbak, az Enciklopédia Ludovej Kultúry Slovenska, tehát Szlovákia népi kultúrájának enciklopédiája, és nem szlovák népi kultúra enciklopédiája, Etnografický atlasz Slovenska, tehát Szlovákia néprajzi atlasza, Slovensko-európszké kontexti Ludovej Kultúry, tehát Szlovákia a népi kultúra európai kontextusaiban, ez egy legújabb szintézis, legalább már célkitűzéseiben más dimenziókban gondolkodnak. Na, a több esetben komoly fenntartásom is vannak a kitűzött cél, a követett módszer és maga végtermék kompatibilitását illetően, mégis azt kell mondanom, véleményem szerint ez a követendő járható út. A kutatásnak természetesen valamilyen határokat mindig szabnia kell, de végképp nem szerencsés, ha ezek a határok éppen a nyelviek. Már csak azért sem, mivel közismert tény, hogy a kulturális jelenségek nem a nyelvhatárok mentén rendeződnek. Elterjedtségükben a nyelvi határok általában nem játszanak szerepet, nem játszanak akadályt. Éppen ezért ennél, tehát a nyelvi határok figyelembe vételénél szinte akármilyen önkényesen kijelölt határ, mondjuk a régészek által alkalmazott kutatóvárokszerű keretek kijelölés és szerencsésen megoldás. Ahhoz, hogy megállapíthassuk, egy adott kultúrán belül hol húzódnak a belső regionális határok, mi tekinthető etnikus specifikumnak? Egyáltalán beszélhetünk-e ilyesmiről, hogy etnikus specifikum? Ahhoz szélesebb, a nyelvi határokat mindenképpen átlépő, összehangolt kutatásokra van szükség. Ezen a téren úgy vélem, a kontaktuszónákban élő, az ott beszélt nyelveket bíró kutatók igen jelentős eredményeket érhetnek még el. Végezetül szeretnék visszautalni előadásom címére. A kérdés nem költői. A kelet-közép-európai népek néprajzának tudománytörténeti, olykor látens módon is mindkét megoldást kínálják. Tudományszakunk fejlődési ívét a néprajztól az európai etnológiáig, de fordítva is az európai etnológiára emlékeztető kezdeményezésektől a néprajz felé. Mi meg eldönthetjük, hogy melyik irányban szeretnénk haladni. Köszönöm szépen figyelmüket!